A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait húsvét másodnapja délelőtt. Isten tegye áldottá a feltámadott Urunkra való tekintésünket. 230. számú énekünknek mindhárom versét énekeljük. A 230. számú énekünknek első verse így kezdődik: Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangélium a 24. fejezetének 1-től 12-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából a 24. fejezetből az első 12 verset. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták. És amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Akkor rémülten földre szegezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk: miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta: az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakab anyja, és több más velük lévő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak. De szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak a lepedők vannak ott. Elment magában csodálkozva a történteken. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 389-es számú énekünknek mind az öt verse eléneklésével. A 389. számú énekünk első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt. Thank you.
imádkozzunk.
Mennyei édesatyán, köszönjük az ünnepnek minden áldását. Köszönjük, hogy hirdettetik az íge, az evangélium, az örömhír, hogy ma is szól, és ma is tovább tudjuk adni ezt a hírt, hogy feltámadott Urunk van, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy imádságos szívvel állhatunk meg előtted, és hozhatjuk hálaadó imádságainkat ezen az ünnepen is. Hozhatjuk alázatos könyörgésünket, kérésünket, irgalmazz nékünk Jézus Krisztus áldozatáért. Köszönjük, hogy együtt énekelhetünk, és ez is kedves, jó illatú áldozat lehet a te színed előtt. Ez is imádság lehet, amit leteszünk a te kezedbe. Köszönjük a közösséget, az otthoni családi közösséget is, akikkel együtt örvendezhetünk és együtt ünnepelhetünk. És köszönjük a templomi közösséget, a nagy családot. Köszönjük, hogy egymásra mosolyoghatunk ezen az ünnepen. És köszönjük azt, hogy valóban jó hírrel köszönhetjük egymást. Vedd el a mi szívünkből ezen az ünnepen mindazt, ami visszahúzna, ami visszatartana attól, hogy valóban örvendező tanítványok lehessünk. Igen, ma is ezen az ünnepen is hordozzuk emberi nyomorúságainkat, hordozzuk a bűn megkötözöttségét, hozzuk ma is ezen az ünnepen is az aggodalmakat, a fáradtságot, a betegséget, a gyászt, annyi mindent, ami lehúz, ami fogva tart, ami mélységbe dönt. De épp ettől csodálatos ez az ünnep, hogy ebből a mélységből és ezekből a szorongattatásokból fel tud emelni bennünket, hiszen Jézus Krisztusban feltámadott Urunk van, aki le tudja oldani bűneink kötelékeit, aki azért támadott fel, hogy nekünk vigasztalásunk lehessen, és erőnk elhordozni ennek az életnek minden nyomorúságát. És ott lehessen a bizonyosság szívünkben, hogy ennek a földi életnek folytatása, kiteljesedése van az örökké valóságban. Köszönjük, hogy együtt lehetünk ünnep első napján is. Oly sok ember megindult akkor is feléd, és oly sok szív hallotta a feltámadás örömüzenetét. Attól, hogy ne vesszen kárba ma se, ne hújjon útfélre az elvetett mag. Táplálj bennünket ma is a te ígéddel, táplálj az életre és az örök életre. Szenteld meg emberi gondolatainkat, indulatainkat, egész életünk Isten tiszteletét. Ami Urunkért, a feltámadott Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 384-es számú énekünk első két verse eléneklésével. A 384. számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik: Hozzád jövök, ó Mesterem! Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található János jelenésekről írott könyv második fejezetének 8. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a jelenésekről írott könyv második fejezetéből a 8. verset. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és életre kelt. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és életre kelt. A feltámadott Jézus Krisztusról szeretnék bizonyságot tenni ezen a húsvét másodnapi istentiszteleten. A Jelenések könyvének elején 7 levél található, amit a mi megváltónk 7 különböző gyülekezetnek intézett. És mindegyik levél elején bemutatkozik, valamit elmond önmagáról. De ez elsősorban nem elvi vagy elméleti fejtegetés, hanem mindig olyan, amelynek gyakorlati következménye van a mi életünkre nézve. És most ezeket a gyakorlati következményeket, összefüggéseket szeretném kiemelni, ami Krisztus lénye és ami mindennapjaink között ott van, ott lehet. 3 fontos mozzanat, amit ki szeretnék emelni ebből a rövid, tömör bemutatkozásból, amit a szmírnai gyülekezethez intéz. Először is így indul, ezt mondja. És ebben már is benne foglaltatik az, hogy a mi feltámadott Urunk, megszólaló Úr, szól, és ennek a szónak, ami ajkát elhagyja, mindig teremtő, életet formáló ereje van. Nem lehet ezt mesterségesen létrehozni, vagy kreálni a mi életünkben. Hogy azt a szót valóban annak halljam, és annak vegyem, ami, hanem mindig felséges csoda ez. Nem lehet mesterségesen létrehozni. Kell hozzá az emberi léleknek nyitottsága, de sosem elég csupán ez, hanem mindig alászálló, fentről jövő ajándék. Hogy itt vagyok, kitárom a szívemet, és az az élményem támad, hogy ő is itt van. Megszólít, és ígéjén keresztül hat az én életemre. Felséges csoda. Enélkül, testvéreim, nem volna ünnep a húsvét. Enélkül nem volna naponkénti találkozásunk ezzel a feltámadott Jézus Krisztussal. Tudjátok, talán most akkor érzékelnénk igazán ennek a csodáját, gazdagságát, áldását, hogyha most egy pillanatra elgondolkodunk ennek az ellentétén. Milyen volna a húsvét, vagy milyen volna a mi mindennapi életünk, ha nem lenne megszólaló ige, ha nem lenne isteni szó? Úgy ülnénk végig, testvéreim, ezt a néhány napot, hogy van benne finom étel, van benne családtagokkal, barátokkal való találkozás a locsolkodás rendjén, van benne pihenés, de nincs több. Nincs istentisztelet, nincs vele való találkozás, vagy nincs úrvacsoravétel sem. Mennyire szegényes lenne a mi ünnepünk, testvéreim, hogyha például az úrvacsoravételben nem hallanánk személyesen, hogy akarom, tisztulj meg, megbocsátattak a te bűneid, eredj el és többé ne vétkezz, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha ez nem volna, testvéreim, mennyire szegényes lenne az ünnepünk? Vagy mennyire szegényes lenne az életünk akkor, amikor koporsó mellett kell megállni úgy, hogy megint nem hallom a feltámadott Jézusnak szavát. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Milyen szegényes lenne, testvéreim? Így kellene halálba engedni valakit, hogy közben nincs feltámadott Jézus, és nincs tőle jövő vigasztaló szó. Vagy megint mennyire szegényes lenne egy-egy házasságkötés. Van benne dínom-dánom, van benne összegyülekezés, embereknek öröme, de megint nincs az a plusz, amit csak Isten tud megadni. Valamikor beszélgettem egy házas párral, és elmondották, hogy annak idején, amikor házasságot kötöttek, akkor az a lelkész, aki áldást kért az ő életükre, többek között egy olyan ajándékot adott, hogy begépelte a prédikációt, kinyomtatta, és annak írott változatát átadta nekik. Hogy akkor, amikor egy-egy évfordulóhoz elérkeznek, vagy amikor egyszerűen csak a szívük arra indítja, akkor ezt az igehirdetést újból elővegyék. És elmondották, hogy ez valóban olyan pluszt jelent az ő életükben, hogy nem csupán évforduló alkalmával, hanem sok más alkalommal, amikor a szívük arra indítja, előveszik, elolvassák, valami új üzenetet felfedeznek benne, és azt az erőtartalékot is, amire szükségük van a következő célállomásig. Házasságkötés kapcsán is. Ha nem volna ez az isteni szó, ha nem volna Istennek áldása, két idegen ember egybe kell, és indul az életnek úgy, ahogy a maga feje okossága szerint gondolja. Vagy nézzük meg, testvéreim, mennyire szegényes lenne annak az élete is, aki egyedül ünnepli ezt a húsvétot. Akinek nincs, akinek igazán elmondania örömét vagy bánatát. Nincs egy olyan személy, akinek áldott ünnepet kívánhatna. És emellett, ha még nem hallaná szívében azt a szót is, hogy nékem adatot minden hatalom menjen is földön, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, megint mennyire magányosságba burkolozna az ilyen embernek az élete. Vagy az, aki kórházi ágyon fekszik, műtét előtt áll, megint mennyire nagy lenne a félelem, nagy lenne a szomorúság, a kétségbeesés a szívében, ha nem hallaná ezt az isteni biztatást. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön, és senki és semmi nem ragadhat ki titeket az én kezemből. Csak az történhet meg veletek, amit én megengedek, amit én elrendelek. Sorolhatnám tovább a példákat, nem teszem. Az egyik nagy áldása a húsvétnak ez, hogy amit feltámadott Jézusunk, megszólaló Úr. És akkor, amikor érzékeljük, hogy mindazt, amit magunkból nem tudunk előcsiholni, mindazt, amit egyedül nem tudunk megvalósítani, azt fentről jövő ajándékként meg lehet tapasztalni, hogy tényleg az a bizonyosságom fakad, hogy ezt ő mondta, ezt ő helyezte a szívemre, és attól valami olyasmit kaptam, ami semmi mással nem pótolható. Ez az első vonás, ami ebben az ígében kifejezésre jut. Olyan Urunk van, aki megszólal, és nem hallgat. Másodszor ezt mondja el önmagáról, hogy én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. És ezt kétféleképpen is alkalmazhatjuk gyakorlatilag a mi életünkre. Egyfelől olyan módon, hogy ő volt ott a teremtés hajnalán, ő volt ott a mi teremtésünknek, születésünknek, életünknek a kezdetén, ő általa lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és ő van ott az útnak a végén. És hogyha így keretbe foglalva tekintünk a világtörténelemre, és benne a mi kicsiny életünk történéseire, akkor azt mondhatjuk el, hogy jól kezdődik. Mert az Istennel kezdődik. Az ő jóságával, szeretetével, bölcsességével, mindent aszerint rendezett, szépen elgondolt, és így indította útjára ezt a világot, és így indított utunkra bennünket is. Hogy mindennek célja, értelme van, hogy tudom, ott van a túlsó parton, és ott van az útnak a végén is, ami felé haladok. Ő az életemnek értelme, és ő ad összefüggést mindannak, ami a két pont között történik. Ha ez nem volna, ha nem tudnám azt, hogy honnan jövök tőle, és mifele tartok, és a kettő között mindaz, ami történik bennem és életemben, az általa történik, és így értelme, célja van az életemnek, ha ez nem volna, akkor megint gondoljunk bele, mekkora összevisszaság, káosz lenne a mi életünkben. Olyan üresség, olyan szegénység az, ami életünk részévé válna ilyen módon. De olyan jó, hogy nem így kell erről beszélni. Azért nem, mert ő az első, és ő az utolsó. Tőle jövök, és felé haladhatok. És mindaz, ami a kettő között van, abban is mindvégig átélem az ő jelenlétét. Ez adja meg igazán az embernek értelmét, célját és nemes tartalmát. Aztán a másik, amit ezzel kapcsolatosan meg kell említeni, hogy olyan módon is ő első, hogy akkor tudom, nekem nem szabad a helyére tolakodnom. Nekem nem szabad őt letaszítanom erről a helyről. Nézzük meg, hogy a teremtés hajnalán az első emberpár esetében is a kísértő így kísértette meg őket, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, egyenrangúak vele, és elindultak ezen az úton. És azt gondolták, le lehet taszítani az Istent erről az első pozícióból, vagy legalábbis fel lehet nőni az ő szintjére. Mindig átkos az a cselekvés, testvéreim, amikor ezt tesszük. Nem lehet birokra kelni, nem lehet versenyre kelni az Istennel. Mert előbb vagy utóbb mindig önpusztítás ennek a vége. Nézzétek meg, hogy a főpapok, az írástudók is ezt próbálták megtenni. Le akarták taszítani Jézus Krisztust erről a trónról. El akarták hallgattatni, meg akarták ölni. Vagy ha egy író szavával fogalmazom, azt hitték, hogy sok játszmát lehet játszani úgy az Istennel, hogy közben mi mattot adunk neki. Ezt gondolták a főpapok és az írástudók is, hogy végzetesen elhallgattatjuk, elpusztítjuk az Istent, és aztán eljött a feltámadásnak a hajnala, és fény derült a valóságra. Testvéreim, hogyha versenyre kelünk az Istennel, az előbb vagy utóbb mindig önpusztítás. Megvallom nektek őszintén, az elmúlt napokban az interneten rákerestem azokra a videókra, amelyek felelevenítik az elmúlt rendszernek, a kommunista rendszernek vezető házaspárját, akik irányították ezt az országot, akik megint kisisteneknek gondolták magukat, és úgy elnéztem azt a magatartást, azt az önteltséget, büszkeséget, ami úrrá lett. És pont ők is ugyanezt gondolták, hogy játszmába kerülhetek az Istennel, és mattot adhatok neki, és megölhetem az Istent, és megölhetem azokat az embereket, akik bizonságot tesznek róla. Sokáig kisisteneknek gondolták magukat, de aztán megnéztem azokat a videókat is, amelyek az utolsó felvételek. És olyan szörnyű volt látni, ahogy a tankból szállítják ki őket, mint két idős, szorongással, félelemmel teli kisembert. Valamikor nagyistereknek gondolták magukat, de amikor így birokra kelünk az Istennel, előbb vagy utóbb annak mindig önpusztítása vége. Húsvét ünnepe van, eljöttünk erre az Isten tiszteletre, és talán azt mondjuk, hogy egészen egyértelműen lázadozva nem kelünk az Isten ellen. De tudjátok, akkor, amikor csak ilyenkor egy-egy nagy ünnepen jövünk el, és aztán heteken vagy hónapokon keresztül nem, ezáltal valamiképpen mindig
letaszítjuk az Istent a trónról, és magunkat ültetjük oda. És azt hiszük, hogy azzal, hogy most eljöttünk, semlegesíteni lehet mindazt, ami hűtlenség, ami gyávaság, ami ilyen módon önteltség volt a mi életünkben. De hadd vigyem tovább ezt a gondolatot, hiszen arról is olvasunk, hogy ő az utolsó. És ez számomra azt jelenti, hogy ő odaáll olyan események, olyan emberek mellé, akik utolsónak érzik magukat. Odaáll az olyan személyek mellé, akik ezt mondják, hogy én annyira elesett, annyira gyenge, annyira elárvult ember vagyok. Én ott vagyok a lemaradozottak, az utolsók között. Nekem nem sikerült úgy a házasságom, nekem nem sikerült annyi anyagiakat gyűjteni, nekem nem sikerült úgy helyben tartani és összeszedni családtagjaim, a gyermekeimet. Nekem nem sikerült úgy kivívni az emberek elismerését, ahogy szerettem volna. Olyan elesettnek, elcsigázottnak, elárvultnak, kudarcot vallott embernek érzem magam. És higgyétek el, sokan vannak ilyenek, akikben ott van a fájdalom, és hát talán egy kicsit ott van a szívükben az irigység is azok irányába, akiknek sikerült. Jön Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy én vagyok az utolsó. És ezzel azt akarja elmondani, hogy én vagyok azok, aki odaállok az utolsók mellé. Én is éreztem magam elhagyottnak, elárvultnak. Én is éreztem a kudarcot, amikor a tanítványaim szétrebbennek, elfutnak, megtagadnak, elárulnak. Ott volt a fájdalom a szívemben, hogy mintha hiába való lett volna mindaz a tanítás, amit elmondtam nekik. Jön Jézus Krisztus, és odaáll az ilyen emberek mellé, Biblia nyelvén fogalmazva azért, hogy az utolsókból elsők lehessenek. Azért, hogy tapasztalják meg, lelki erőt kapnak elviselni úgy az életet, minden hiányával, kudarc érzésével, veszteség érzésével együtt, hogy alá ne temesse őket, hanem reá, és előre tekintsenek, és engedjék, hogy ő előrébb helyezze az ilyen embereket a sorban. Ilyen értelemben, aki utolsó az első, és az első utolsó, aki így megalázza magát, az az Isten előtt felmagasztaltatik, és aki felmagasztalja magát gőgösen, az valamiképpen megaláztatik. Így is érvényes ez, testvéreim. Ő az első, és ő az utolsó. Tőle jövünk, és hozzámegyünk vissza, és mindaz, ami a kettő között van, abban is tapasztalom jelenlétét, ez adja meg életemnek célját, értelmét. Ő az első olyan módon, hogy nem lehet vele versenyre kelni, mert annak a vége mindig önpusztítás, és ő az utolsó, aki odáll az ilyen emberek mellé, akik utolsónak érzik magukat, azért, hogy ő előrébb helyezze őket a sorban. És a harmadik vonás, amit Jézus itt magáról elmond, az az, hogy én vagyok az, aki halott voltam, és életre keltem. Nyilván elsősorban ez azt jelenti, hogy ő győzött a halál fölött. Ő legyőzte azt. És tapasztaljuk, testvéreim, hogy másképp éljük meg húsvét után a hitéletünket. Másképp állunk meg a koporsó mellett. Másképp engedjük el egymás kezét. Mert húsvét után más a reménységünk, más a bizonyosságunk, más a belső meggyőződésünk. Az, ami itt elhangzik, azt különösképpen is gyakorlatba tudták ültetni a szmírnabeli gyülekezeti tagok, a város lakói. Azért, mert Szmírna városáról tudni kell, hogy Krisztus előtt 1000-ben jött létre. Akkor építették ezt a várost, és egy kereskedelmi település volt, kereskedelmi utaknak a központjában állt, tengerparti város, gazdaságilag felvirágzott, fejlődött, Azonban eljött az a pont, amikor egy szomszédos uralkodó leigázta ezt a várost, a kővel egyenlővé tette, és már csak ilyen szerteágazó falvakból tevődött össze a valamikor virágzó város. Aztán viszont jöttek a római telepesek, és teljességgel újjá építették ezt a várost. Szép, széles utakkal, jól átgondolt építkezési struktúrával, nagyon szép város volt, így is nevezték, hogy Kis-Ázsiának az égköve. És akkor, amikor azt mondja itt az íge, hogy halott voltam, és életre keltem, akkor ezt különösképpen is gyakorlatba tudták ültetni. Mert ismerték a történelmüket. Hogyan pusztították el ezt a várost, tették a földdel egyenlővé, és aztán ebből hogyan építette azt az Úristen újjá. És szebb, és nagyobb, és gazdagabb lett ez a város, mint annak előtte. Nem tudom, testvérem, mi az, ami benned lepusztult. Mi az, amivel kapcsolatosan úgy érzed, hogy teljességgel összetört, és nincs reménység. Lehet a hiteddel kapcsolatosan érzed ezt, hogy valamikor lángolt az én hitem, valamikor olyan gyermeki hitben tudtam rá föltekinteni, de aztán valami ezt a hitet teljességgel összetörte. Vagy lehet, hogy a csalódottság az, ami nyomán pusztulásban vagy. Csalódtál talán emberekben, eljátszották a bizalmadat, és megszegényedtél. Vagy az is lehet, hogy a munkahely területén érzed a pusztulásnak nyomait, hogy már nem tudod annyira elhivatásszerűen végezni mindazt, amit pedig valamikor végeztél. Vagy az is lehet, hogy valamilyen lelki kincset kaptál az Úristentől, és azt valamilyen módon eltékozoltad, elpazaroltad. Pusztulásban van sok esetben a mi életünk, testvéreim. A kérdés mindig az, hogyan tekintünk erre. Mert jaj, hányszor megtörtént az, hogy az Isten kezébe tettem le pusztuló életemet, akkor ő azt újjáépítette. És többet kaptam, mint azelőtt, mielőtt lepusztult volna az életem. Jobbat, nemesebbet, gazdagabbat. Érdemes azon is most elgondolkodni, testvéreim, ezen az Isten tiszteleten, mi az a dolog, amit le kell tenni az Isten kezébe, hogy pusztuljon, hogy rombolja le. Azért, hogy helyébe valami újat, valami jobbat, valami mennyeibbet adjon neked. Mondhatnám így is, hogy nagypéntek nélkül nincs húsvét, meghalás nélkül nincs feltámadás, pusztulás nélkül nincs újjáépítkezés. De hogyha leteszed az Isten kezébe ezeket a romokat, akkor ő ezt újjáépíti, és többet, nagyobbat ad. Egy történetet olvasok fel ezzel kapcsolatosan. 1929. január 1-én a University of California Los Angeles csapat ellen játszott Rose Bowl-ban. A meccsen az egyik játékosa, akit Roy Riegelsnek hívtak, megszerzett egy eladott labdát, de valahogy összezavarodott, és rossz irányba kezdett el szaladni a pályán. Már vagy 60 métert szaladt, mire egyik csapattársa, Benny Lone, éppen a gólvonal előtt leszerelte, és ezzel megakadályozta, hogy az ellenfélnek pontot szerezzenek. Attól a pillanattól fogva többi ez a csapat nem volt ura a helyzetnek. A Georgia Tech elfogta a kirúgást, és szerzett 2 pontot. Az első félidőnek eme furcsa incidensét követően minden nézőt ugyanaz a kérdés foglalkoztatott. Vajon mit fog tenni Neil Spreece edző Roy Riegelszel a második félidőben? Az első félidő után a játékosok elhagyták a pályát, bementek az öltözőbe, és leültek a padokra meg a földre, Riegels kivételével mindannyian. Ő a pokrócát vállára terítve leült az egyik sarokba, arcát kezébe temette, és úgy sírt, mint egy gyermek. A félidős szünetben az edzőnek általában sok mondanivalója van a csapat számára,
és utasításokat ad a következő fél időre nézve. Ám ebben a szünetben Reese edző nagyon hallgatag volt. Kétségtelenül azt próbálta eldönteni, mit csináljon Royce Riegelszel. Aztán egyszer csak bejött az öltözőbe az időfelelős, és szólt, hogy mindössze 3 percük van kezdésig. Reese ránézett a csapatra, és egyszerűen annyit mondott. Fiúk, ugyanaz a csapat kezdi a második félidőt, amelyik az elsőben játszott. A játékosok valamennyien felálltak, és elindultak kifelé, Riegelsz kivételével. Ő meg sem mozdult. Az edző visszafordult, és újból szólt neki. Riegelsz továbbra sem mozdult. Ekkor az edző odament hozzá, és azt mondta. Roy, nem hallottad, mit mondtam? Ugyanaz a csapat kezdi a második félidőt, amelyik az elsőben játszott. Erre Royce Riegelsz felnézett, és Priest látta a férfi könnyektől nedves arcát. Edző, mondta, nem tudom vállalni, hogy bizonyítsak. Szégyent hoztam rád. Szégyent hoztam a kaliforniai egyetemre. Lejárattam magam. Nem tudnék szembenézni ezzel a tömeggel a stadionban, hogy megpróbáljam jóvá tenni, amit elrontottam. Ekkor Priest edző Riegelsz vállára tette a kezét, és azt mondta, Roy, kell fel, menj vissza a pályára. A játszmának még csak a fele ért véget. Roy Riegelsz visszament a pályára, és azok a Georgia Tech játékosok igazolhatják, hogy még soha nem láttak embert úgy futballozni, mint ahogy Roy Riegelsz játszott abban a második félidőben. Úgy gondolom, testvéreim, hogy akkor, amikor az Istentől kapunk még egy újabb esélyt, akkor hiszem azt, hogy 2-szeres vagy 3-szoros erővel tudunk neki indulni, és tud bennünket ilyen módon újjá építeni. Húsvét ünnepe van, és ami feltámadott Jézusunk szól, és nem hallgat. Ne vegyük ezt természetesnek, hogy ma is szólt erről a szószékről is az ő szava. És hiszem azt, hogy az ő szava szólt hozzád. Ő az első, és ő az utolsó. Tőle indultunk, és hozzáérkezhetünk haza. És a kettő között mindvégig jelen van, ez adja értelmét, célját a mi életünknek. Ő az első, nem lehet vele versenyre kelni, és ő az utolsó, odáll az ilyen kétségbe esett emberek mellé, hogy előrébb helyezze a sorban. És ő az, aki bennünket is azokból a kisebb halálokból életre tud kelteni, fel tud támasztani. Így fogadjuk hát, és így zárjuk szívünkbe a mi megváltó Urunkat. Amen. Válaszoljunk az íge szavára a 384-es számú énekünkkel, a 384-es számú énekünk 3., 4. és 5. versét énekeljük. A te erőd a halálból az új életre hív. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem maradsz némaságba burkolva, hanem megszólalsz. És köszönjük neked azt a csodát, hogy úgy tudjuk ezt megélni, hogy valóban te szólítottál meg bennünket. Nem lehet ezt az élményt mesterségesen előidézni. Csak nyitott szívvel lehet várni, és aztán alászálló ajándékként, kegyelemként megtapasztalni. Így szólongass bennünket minden időben. Hadd legyen nekünk a te ígéd világosság, vezetés, bátorítás, erő, lendület. Köszönjük, hogy te vagy az első, és te vagy az utolsó. Úgy fogod keretbe a világnak történetét, és benne a mi életünket is, hogy a te jóságod, szereteted, bölcsességed ott van az elején. Ebből a forrásból fakadunk, és olyan jó, hogy felét haladhatunk, és a kettő között te szabod meg mindennek a helyét, összefüggéseit, értelmét. Köszönjük neked azt, hogy lélekben meg tudunk hajolni előtted, mert érezzük, hogy mi csak porszemek vagyunk, és te valóban ott vagy a csúcson, te vagy az első ebben a tekintetben is, és bocsáss meg nekünk azt, amikor szemtelenül és lázadó módon ellened szegülünk, és mi akarjuk önmagunkat trónra ültetni. Mindig önpusztító játék ez, és a vége, hogy önmagunkat kárhozatba taszítjuk, vagy pedig lélekben megtapasztaljuk azt, hogy te vagy, aki ezekben a helyzetekben is a sor végéről előre akarsz helyezni. Mert sok minden nem sikerült, kudarcot vallottunk, veszteségeink vannak, vagy akkor, amikor kisebb halálokat élünk meg, akkor ott van az a reménységünk, hogy te kész vagy ebből feltámasztani. Kész vagy a reménységünket táplálni. Talán azt érezzük, hogy családunk széthullóban van, talán anyagiakban jutunk csődhelyzetbe, akkor jössz te, aki megjártál olyan mélységeket, hogy utánunk is tudsz nyúlni, és onnan a sor végéről előrébb tudsz helyezni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy érettünk, meghaltál Jézus Krisztusban, azért, hogy őt feltámaszd, azért, hogy általa nekünk örök életünk legyen, azért, hogy ne a pusztulásban, ne a romok között éljünk, hanem tapasztaljuk meg azt, hogy azt nekünk egy újabb esélyt bíztatsz, bátorítasz, ne félj, mert veled vagyok. Köszönjük, Istenünk, hogy te vagy a mi erősségünk, te vagy a mi oltalmunk minden időben. Amen. Csendes imádságban vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatod imádságunk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezet számára, hogy a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el. Egy 12 éves kislány megsegítésére, Németi Gabrielláról van szó, aki a zsoboki otthon lakója. Sajnos rákot diagnosztizáltak nála, és mivel igen költséges ennek a műtétje, ezért mi is külön adományokat fogadunk el és várunk.
Hirdetem azt, hogy 3 hét múlva, április 22-én, vasárnap délelőtt 10 órakor egy rendkívüli istentisztelet lesz, amikor az Élő Kövek zeneegyüttes fogja majd bemutatni a Tékozló Fiú című előadását, és ezen az istentiszteleten Mike Pál, magyar kéci lelkipásztor fogja hirdetni az Istennek szavát. Ez egy kicsit hosszabb lesz ez az alkalom, körülbelül 2 órás, úgyhogy így szánjuk akkor időnket erre az alkalomra. Meg vagyok győződve, hogy nagyon szép és áldott alkalom lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Az interneten is fel van rakva a plakát, Facebookon is indítottunk egy eventet. Kérjük, hogy szóljanak másoknak is, hadd legyünk itt minél többen. Azt is hirdetem, hogy még fel lehet ajánlani az adónk 2%-át, hátul az asztalnál találhatók az ívek, kitöltve kérjük ezeket visszahozni. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy az egyházmegye kirándulást fog szervezni. 3 helyszínen lesznek ezek a kirándulások, van 2 napos, 1 hetes kirándulás is. Ezeket a részleteket a hirdető táblán el lehet olvasni. Ott található az elérhetőség, Flóriska István telefonszáma. Akik érdeklődnek, azok ezen a telefonszámon minden részletes információt megkapnak. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy aki nyitott arra és szeretne kórusban énekelni, azokat szeretettel várja Mária néni csütörtökön estére, csütörtök este 7 órára várjuk hát azokat a személyeket, akik énekszóban is szeretnék dicsérni az Urat. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy a házi bibliaórák időpontja továbbra is 7 óra, az itteni házi bibliaórának az időpontja eddig 6 óra volt, amit itt tartottunk a templomnál, most ez is változik, itt is 7 órától fognak kezdődni ezek a házi bibliaórák. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Áldás után egy rövid szolgálatra fog sor kerülni, a fiatalokkal, a gyülekezet ifjúságával szeretnénk néhány éneket a gyülekezettel együtt énekelni. Tehát nem azt szeretnénk, hogy mi egyedül, ki lesz vetítve az ének, szeretnénk, hogyha minél többen bekapcsolódnának mindebbe. Hitvallástételre készülve énekeljük a 421. számú énekünket. A 421-es számú énekünk 1., 4. és 5. versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Yeah. valljuk meg hitünket.
Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mint testestől, mint lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségembe kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 475. számú énekünket énekeljük, a 475-ös számú énekünknek mindhárom versét. Az első vers így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Ugyan egy kicsit megfogyatkozva vagyunk, de én úgy döntöttem, hogy akárhányan fogunk ma összegyűlni, mindenképpen jó ifjúsági énekekkel is együtt dicsérni az Urat. Próbáljunk bekapcsolódni akkor ezekben.
Reményi Sándor, gyógyíts meg! Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszárad a fám, a testem, lelkem fája. De épek még a gyökerek talán, a tompa, tunya testpedés alatt, gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában, csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatod, torz árnyék a képen. Egy kóborszellő néha-néha valami balzsam illatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet, és megéreztem a te közelíted. És maradtam mégis, torz és átkozott. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, én szeretni és adni akarok. Egy harmad cseppér is tengereket. És most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyem, megköszön.
Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó gús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények, zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények. Húsvét előtt kihanvadott remények. Húsvét előtt egy nagy, minden hiába gús eltemetkezés az éjszakában. De húsvét lett, feltámadott a mester. Húsvét után elagyázta a könnyekkel. Húsvét után futni a híre frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új siesség. Jézus él, nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
Thank you. további